Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az előbbieknél több sikerrel kecsegtetett a Vatikáni Zsinat második ülésszakán, a már az első ülésszakon többször átdolgozott, csak nem véglegessé tett, a liturgia reformját megfogalmazó konstitúció tárgyalása. Az erről szóló Sacrosanctum Concilium kezdetű dokumentumot végül 1963. novemberében nagy többséggel megszavazták az atyák. Az elfogadott dokumentum az egyház élet átfogó megújításának szellemében a pápa személyes szándékával teljes egyetértésben került kidolgozásra. Bevezetőjében kimondta, hogy maga a liturgia nem más, mint az egyház teljes életének megvalósulása, amely az Úrban szent templommá és a Szentlélekben Isten hajlékává formálja az egyház tagjait. A teológiai alapok tekintetében az atyák kimondták, hogy az egyház liturgiája maga az eleven hagyomány, amelyet azonban változó korok változó emberi igényeihez igazítva kell őrizni és továbbépíteni. A liturgia az egyház életének minden napja, egyben Krisztus aktív és folyamatos jelenléte Isten népének közösségében. A szöveg ugyanakkor leszögezte a korábbi liturgikus teológia és a liturgikus mozgalom felismeréseire, vagy a keleti egyházak liturgikus felfogására is utalva, hogy az egyház tevékenysége nem merül ki a szent liturgiában, de az olyan csúcs és forrás, amelyre egész tevékenysége irányul és amelyből erejét meríti. Az előzetes vita alapján világossá vált az is, hogy olyan liturgiára van szükség, amely a hívő közösség értő részvételét képes biztosítani, és valódi lelki táplálékul szolgál minden egyes hívő számára. Ugyanakkor a liturgia a lelki élet fontos része, amelynek végzésére és a benne való részvételre képezni kell a papságot, de a laikus híveket is. Ezzel összefüggésben szó esett a liturgia oktatásának megújításáról, valamint arról, hogy szükség van a szertartások átfogó reformjára. Ennek a reformnak a kidolgozása és bevezetése az apostoli szentszék és a zsinat útmutatása alapján a püspökök és püspöki karok joga és kötelessége. Ennek értelmében lehetőség és szükség is van új liturgikus formák kialakítására, a szertartáskönyvek átdolgozására, a szentírás liturgikus jelentőségének megnövelésére, a miseolvasmányok rendjének újragondolására. Ami ezek után a gyakorlati teendőket illeti, olyan témák kerültek a dokumentumban megfogalmazásra, mint az ige hirdetés jelentőségének megnövelése, a latin mellett az egyes liturgikus szövegeknek népnyelven való beillesztése a szertartásrendbe, majd a teljes liturgia népnyelven való végzésére való fokozatos áttérés, ami a latin szöveg új népnyelvi fordításainak elkészítését, nyelvi és teológiai ellenőrzését és jóváhagyását is megkívánja. Helyeselték az atyák azt, hogy a helyi szokások és hagyományok alkalmas módon és mértékben kapjanak helyet az Isten tiszteleti gyakorlatban, a felmerülő kérdések tisztázására pedig jöjjenek létre a helyi egyházakban is azok a liturgikus tanácsok, egyházművészeti és egyházzenei bizottságok, amelyek feladata a liturgikus gyakorlatok részletes alakítása, a szövegek gondozása, a liturgikus terek és cselekmények esztétikai szempontokra is ügyelő, a hívők bevonását lehetővé tévő átalakítása. Áttérve a Szent Mise liturgiájának témájára szólt a dokumentum a misék rendjének és olvasmányrendjének megújításáról, az egyes miserészek az ige és áldozati liturgia világos elkülönítésének fontosságáról, a korábbinál határozottabb központi szerepének biztosításáról, és akkor még csak kivételes alkalmakra lehetségesnek mondta a koncelebrációt, az együttmisézést a mise áldozat bemutatásában. A következő dokumentumban tárgyalt téma az egyház szentségi élete gyakorlata, amelyben a zsinat az újítások szükségessége mellett foglalt állást, egyebek között olyan kérdésekről szólva, mint a katekumenátus bevezetése, a felnőtt keresztség rítusának megújítása, a bérmálással a bűnbocsánat, a betegek kenete, a házasság szentségének kiszolgáltatásával, a temetési szertartások megújításával összefüggő kérdések és feladatok, amelyek új szertartáskönyvek kidolgozását igénylik. Ezt követte a dokumentumban a Zsolosmával és az egyház ima gyakorlatával összefüggő kérdések tárgyalása, majd a liturgikus év rendjének egyszerűbbé és áttekinthetőbbé tételére vonatkozó megfontolások, ideértve a kötelező ünnep és emléknapok számának csökkentését, egyes időpontok áthelyezését is. Tovább folytatva a lehetséges témákat, a szöveg 6. Pál szívügyének nagyon is megfelelően a szent zene és ének kérdéseit érintette, kitérve arra, hogy a gregorián hagyomány megbecsülése és a népénekek tiszteletben tartása mellett a korábbiaknál nagyobb szabadságot kell és lehet biztosítani az egyes népek és korok zenei hagyományának, a változó zenei ízlésnek, amennyiben ez nem sérti magának a liturgiának a méltóságát, ami hosszú távon egyszerre jelentette például az afrikai dallamok engedélyezését, vagy az úgynevezett beatmisék legitimációját. Hasonló a helyzet a szakrális művészetekkel, liturgikus tárgyakkal, terekkel, kellékekkel kapcsolatban. A szöveg kimondja, hogy az egyház semmiféle művészeti stílust nem tekint a sajátjának. Egyedül a hit értékeinek szolgálata és az esztétikai minőség meghatározó. Mindez valójában a modern templomi művészetek számára kínált lehetőséget, de hatása hamarosan érezhetővé vált a liturgikus öltözékek divatjának alakulásában is. Ami ezt a témát illeti, nem véletlen, hogy 6. Pál maga is a modern kultúra és művészet ismerője és tisztelője, a zsinat után röviddel életre hívta a Vatikán Múzeum együttesében a modern egyházművészetek gyűjteményét, a templomépítészetben pedig szinte azonnal új elemek, formák jelentek meg, amit egyebek között Le Corbusier, Le Rochon pikápolnája, vagy Brazília város új székesegyháza mutatott. Már ekkor felvetődött a meglévő templomok liturgikus terének rombolással nem járó átalakítása, amelynek leglátványosabb eredménye a kegytárgyak és liturgikus öltözékek új formavilágának térhódítása mellett a szembemiséző oltárok rendszeresítése lett rövidesen, azzal párhuzamosan, hogy a miseliturgia úgynevezett rendes formája némi átmeneti időt engedve teljes egészében népnyelvűvé formálódott. A liturgikus reform egész esetében ugyanakkor előre lehetett sejteni, hogy annak az idők során komoly zsinat utáni ellenzéke támad. Nem pusztán arról volt szó, hogy a hívek kezdetben sok helyen idegenkedve fogadták a változtatásokat, hanem arról is, hogy egy szabályos, idővel tridentiánusnak nevezett ellenzék szerveződött a zsinaton résztvevő egykori dakari francia érsek Marcel Lefebvre vezetésével. Lefebvre és követői a zsinat után megalakították a Szent Tizedik Pius papi testületet, amelynek tagjai a zsinat számos döntését támadták, elutasították. Ellenállásuk főleg a liturgia terén bontakozott ki, hiszen ragaszkodtak a latin nyelvhez és az úgynevezett hagyományos tridenti liturgiához, kontesztáló, hagyományőrző közösségeik számos helyi egyházban hamarosan megszerveződtek. Ez a mozgalom, amely azóta is folyamatosan létezik, sőt, saját hierarchiát teremtett, II. János Pál idejében csak nem egyházszakadásig jutott el, azóta azonban bár különállásukat megőrizték, sikerült velük folyamatos párbeszédet folytatni. A második ülésszak végén került sor a tömegtájékoztatási eszközökkel kapcsolatos határozat elfogadására. Ennek első szövegváltozata már az első ülésszakon is szerepelt, ám most egy új, átdolgozott, erősen lerövidített szöveg került az atyák elé. Korábban erről a témáról is nagy vita volt, végül azonban olyan dokumentum született, amely a korábbi tartózkodással ellentétben pozitív módon nyilatkozott a tömegkommunikáció eszközeiről, a sajtóról, a színházról, a filmről, a rádióról és a televízióról, és általában közvetettett lehetséges tartalmaikról. Az atyák kimondták, hogy a nyomtatott és az elektronikus média alkalmas lehet arra, hogy az egyházat és annak üzenetét megismertesse a világgal, felelős használata pedig új távlatot jelenthet a lelkipásztori munka és a misszió számára, ám hiányolták a téma teológiai és szociológiai hátterének alapos elemzését. Ezért a témának még a végszavazásnál is sok ellenzője akadt, a kedélyeket pedig csak az nyugtatta meg, hogy bejelentésre került az ezzel kapcsolatos részletes szabályozás kidolgozására hivatott szakértői bizottság felállításának terve. Ezek után került sor 63. decemberében a második ülésszak bezárására, amelyen a 6. Pál pápa beszédében a kúria közelgő reformjára is utalva értékelte a végzett munkát. A Szentatya kimondta, hogy az ülésszakon végzett munka nem felelt meg minden várakozásnak, a zsinat előtt álló feladatok elvégzésének javarésze még hátra van, a következő őszi, a 3. ülésszakra marad. Bejelentette azt is, hogy a zsinat ökumenikus szellemiségét hangsúlyozni kívánva zarándokutat tervez a Szentföldre, valamint látogatást kíván tenni Athenagorasz konstantinápolyi pátriárkánál, ezzel is szolgálva a párbeszéd ügyét. Ezt követően a zsinati atyák hazatértek, a további munka pedig 64. szeptemberéig a szakértői bizottságokban folytatódott. Ezekben a bizottságokban 64 elejétől lázas munka folyt. A koordinációs bizottság a szövegezési és átdolgozási munkákat áttekintve 64 nyarán jutott el annak megállapítására, hogy az őszi ülésszakra 6 újabb témában készült el a plenáris ülés elé terjeszthető szöveg. Ezek lényegében a második ülésszakon már napirendre került, ám átdolgozásra, finomításra visszaküldött anyagok voltak. Így tárgyalásra alkalmasnak ítélték az első ülésszak óta többször átdolgozott De Ecclesia, a leendő Lumen Gentium szövegét, valamint a püspöki hivatalt és az ökumenizmus tárgyaló tervezeteket, valamint a kinyilatkoztatásról szóló, ugyancsak már átdolgozott dokumentumot. Ugyanakkor új, előre láthatóan nagy vitákat hozó témaként szerepelt, a világgal való párbeszéd témáját tárgyalni hivatott dokumentum, a leendő Gaudium et Spes szövegének tervezete is. Erről a témáról nyilatkozott időközben a Szentatya is Ecclesiam Suam kezdetű körlevelében, hangsúlyozva, hogy olyan dokumentumra van szükség, amely egyensúlyt teremt a hagyomány és a modernség, a világ felé való nyitás és az identitás őrzés a hit épségének oltalmazása között. Az előkészületek során felmerült ezzel kapcsolatban az ateista kommunizmus világos elítélésének igénye, de az is világossá vált, hogy külön kell ettől választani nem csupán a zsidósághoz, hanem az iszlámhoz fűződő viszonyt tárgyaló szövegeket is. ilyen előzmények után kerülhetett sor 64. szeptember 14-én a zsinat harmadik ülésszakának megnyitására. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Legközelebb ezzel a harmadik ülésszakát tekintésével folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.